Sziasztok, Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Csabi ma nincs velünk, viszont Gret Bényil a cégen. Szia, Laci!
Szia, Jörci, üdvözlöm a hallgatókat!
Én is üdvözlöm a hallgatókat. A mai témánk pedig a sikerek és a zsákutcák, érdekességek a játékvilágból, ahol olyan technikákkal foglalkozunk, akár amik még talán ma is hatással vannak a játékipar és a játékeszközök fejlődésére, fejlesztésére, viszont nem mindegyikből lett trend, vagy van, amelyik csak egyszeri fellángolás volt egy eladás ösztönző egy játék mellé, de hogy mik is ezek az eszközök, ezeket bontjuk most ki. Egy pár példával Gret tudná nekem szemléltetni, mondjuk a 80-as években sokkal több ilyen próbálkozás volt, mikor már a játék, és bejöttek a konzolok, és a játék nem mindig volt elég, próbáltak valamivel mindig így megtrillázni ezeket az eladásokat, és egy-egy olyan játéktermekben már működőnek tűnő eszközt hoztak be, és próbáltak bevinni a nappalikba, ami néha furcsán hatott, például mondjuk a táncszőnyeg.
Igen, hát ezek a dolgok tényleg a játéktermekből indultak ki, ott ugye nagyon drága gépekről van szó, több ezer dollárba, euróba, millió forintokba is kerülhettek akár az ilyen deluxe kiszerelésű gépek, aminek volt egy olyan pozitív oldala, hogy azok sokszor teljesen egyedi masinák voltak. Tehát, hogyha egy horgászjátékot próbálták egy játékteremben, ahhoz járt egy hatalmas műanyag horgászbot, és azt bedobhattad, volt rajta adott esetben akár egy kis csévélő, tehát teljesen úgy érezhetted magad, mint a valódi vízparton, vagy volt például egy szamurájos játék, amihez katana alakú kontroller volt játékteremben, tehát ezek mind arra szolgáltak, hogy az ember meglátja a gépet, és de jól néz ki, és ezt én ki akarom próbálni, és akkor beledobtuk a nem tudom, 50 forintos, 100 forintost, sokkal több értékű zsetont, attól függ, hogy melyik évtizedben voltunk játékteremben, és nyilván ezt megpróbálták átültetni otthonra is, olcsóbban, de azért ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy játék, azért ezek általában drágán jöttek ki, és pont emiatt történik meg az, hogy még a sikeresebbek sem, csak nagyon ritkán annyira sikeresek, hogy tényleg igazán mainstream-mé tudjanak válni. Talán a legjobb példa erre az utólag megvehető, de nagyon sikeres hardveres kiegészítőkre a Kinect volt, ugye Xboxon, az a mozgásérzékelő kamera, abból 35 millió darabot tudtak eladni, ami a 80 millió körülbelül Xbox 360 gépre egy majdnem 50%-os arány. Ezt nagyon kevesen tudták még csak megközelíteni, és a legtöbb az olyan volt, hogy nagy marketinggel megjelent, és aztán nagyon sokszor nem úgy működött, mint ahogy a reklámokban a futurisztikusan beharangozták, hogy volt például a Mattelnek egy Power Glove nevű felvehető kesztyűje, amit egy tényleges, sokkal drágább VR kesztyű ihletett meg. Ezen voltak rendes gombok is, és tényleg úgy nézett ki a felhasználó, hogy mondjuk a jobb kezén vagy a bal kezén ott van ez a műanyag, gumi, nehéz, nagy darab kesztyűszerűség, és akkor a másik kezével a kézfejen levő gombokat, mint egy ilyen kémfilmben használta. Ez persze tök jól néz ki reklámban, de a gyakorlatban nem működik annyira, hiszen az igazi kontrollereknek nem véletlenül van olyan gombkiosztása, amilyen. És ennek a Power Glove-nak egy másik extrája az volt, hogy az új mozdulatokat is megpróbálta követni, vagy felmérni. Tehát, hogyha behajtottad mondjuk a mutatóujjadat, és minden csillag együtt állt, akkor azt érzékelte ez a gép, és azt egy gombnyomásnak lefordította. Tehát például akkor lőtt egyet a karakter. Ezzel az volt a baj, hogy ez nagyon ritkán működött így, hogy megmozgattad az ujjadat, és akkor azt ténylegesen érzékelte. Úgyhogy ez például egy ilyen Amerikában egy egész generáció által ismert, ezt nagyon behirdették az összes rajzfilmes csatornán gyerekműsorban, de óriási bukás lett, mert egyszerűen nem működött.
És itt ugye azt hozzá kell tenni, hogy nem elég csak az, hogyha a hardware megjelenik, hanem ahhoz kell szoftveres támogatás is, tehát kell hozzá játék. Pont az említett Power Glove-nál, hogyha jól emlékszem, akkor két játék jelent meg rá összesen, és talán még kettőt beharangoztak, de azok meg nem úgy készültek el, szóval, hogy itt volt egy ilyen egyetnemértés valahol a fejlesztők meg a Nintendo között, aki egyébként rengeteg olyan innovatív dologgal állt elő, amik hát hogy is mondjam, kicsit ilyen 50-50%-ot jelentett, hogy most vagy bejönnek, vagy nem jönnek be, és talán ez is mentette meg egyszer a Wii formájában a céget, amikor ők nagyon nem voltak. Na, de ne ugorjunk ennyire előre. A szoftverek tekintetében egyébként hogy választ ki mondjuk egy fejlesztő valamilyen hardware elemet? Pont, hogy mondtál ilyet, hogy ugye volt ez a csévélő a horgászos játékokhoz, és ez tényleg megjelent egyébként, volt ilyen.
Dreamcast-re is, tehát ez otthoni konzolra is jött ki. Amikor ez megtörténik, akkor ez általában úgy van, hogy meg egy nagyobb büdzsét kap az adott játék, és akkor tényleg annak a fejlesztője, kiadója az, aki azt mondja, hogy most én ehhez mellékelek egy műanyag gitárt is, vagy egy műanyag gördeszkát, vagy egy műanyag horgászbotot, vagy millió egyféle ilyen furcsa, bizarr, csak egyetlen játékhoz készül kontroller van, és aztán szökő évenként, vagy még ritkábban egyszer van egy olyan, ami népszerűnek bizonyul, meg esetleg egy nagyobb cég finanszírozza, aki képes fizetni a többi kiadónak, hogy ugyan már légy szíves, támogassátok a mi hardverünket, akár csak egy játékkal, majdnem mindegy, hogy mi az, csak szeretnénk, hogy legyen mennyiség. Mert ahogy mondtad, egy-két-három játék miatt nagyon kevesen vesznek hardveres kiegészítőket, nem kell otthonra még egy műanyag kacat, akármi is legyen az.
És ha már műanyag kacatról beszélünk, akkor picit említsünk meg párat, hogy említetted ezt a kifejlesztett kesztyűt, ami ugye nem futott be nagy sikert, majd ugye volt ez a még a Kinect előtt mozgással próbálkozó Wii-nek, például volt a Fit Balance Board, ami ugye az egyensúlyot és a gyroszkópot használta, és akkor arra voltak ilyen programok, hogy hogyan lehet úgy edzeni tulajdonképpen, hogy azon csinálod a fekvőtámaszt, vagy az egyensúlyodat növeli. És ami érdekes ezekben, hogy míg a 80-as években ezek igazából kütyük voltak, mint a Power Glove és társai, mint akár a katana vagy a lézerpisztoly, addig valahogy a 90-es években én azt érzem, hogy ez átfordult egy kicsit ilyen készségfejlesztő dologgá is, miután a gyroszkóp megjelent akár a mobiltelefonokban, sőt ez sokkal inkább már a 2000-es évek után. És amikor a Wii hozzányúlt, tehát a Nintendo hozzányúlt, akkor mint például a Balance Board volt, már volt egy olyan, hogy akkor kicsit az egyensúlyodat próbáld ezzel fejleszteni, picit az edzés és az edzettségi állapotodat próbált feljavítani, picit a koordinációt próbált feljavítani, tehát nem csak az volt a cél, hogy ez egy kiegészítő legyen, hanem ezt ők próbálták valami olyan szemléltel beépíteni a mindennapokba, hogy ez egy tényleges, nem tudom, háztartási eszközzé váljon, vagy edzés eszközzé váljon, amit mindig is az életed részének fogsz majd tekinteni.
Hát ebben egyrészt van egy olyan is, amit te is mondasz, hogy az iparág fejlődik, és egyszerűen a mérnökök, az emberek jobban tudnak már tervezni, és a fogyasztók pedig már nem feltétlenül esnek hanyatt egy újabb joysticktól, vagy egy furcsa alakú kontrollertől, hanem valami többet keresnek, és igen, például a fitness az egy olyan dolog, ahol ezek a modern kiegészítők, amiknek most már tényleg annyi szenzora van, amennyit akarsz, tehát például az Electronic Arts-nak volt az EA Aktív, ami támogatta ezeket a vérnyomásmérő különböző kütyüket is, vagy a Balance Board, amit te is mondasz, ami ez a Nintendo adott ki két játékot, és aztán több is támogatta, amik ilyen játékos formában gamifikálva próbálták a fitness bemutatni, vagy van a Ring Fit Adventure, ugye most a legújabb generációs Nintendo gépekre, ami szintén egy ilyen új ötlet, egy ilyen játékos mód, de ott is bizony le kell googolnod, és az egy ilyen szerepjátékszerűség, egy fantasy világban kell előre haladnod, de minden csatát, minden akadályt úgy kell leküzdened, hogy fekvőtámaszozol, négy ütemű fekvőtámasz csinálsz, guggolsz, ugrálsz, nyújtasz, és van egy ilyen műanyag karika a kezedben, ami nagyon ellenálló, és akkor azt kell húzgálni, nyújtani, összeszorítani. És ezek nagyon működnek, ami egyrészt azt is mutatja, hogy a Nintendo azért a többi gyártónál talán egy kicsivel szélesebb közönséget ér el, hiszen ez nem azoknak feltétlenül a közege, akik a legújabb FPS-eket, akciójátékokat, online multiplayer játékokat játsszák, hanem a család szélesebb rétegét szólítják meg. Másrészt pedig azt is mutatja szerintem, hogy azért manapság nagyon nagy igény van ezekre a fitness erősítő játékos formában, nem feltétlenül egy ilyen rideg, kigyúrt emberekkel teli edzőterembe akar mindenki lemenni. Azzal sincsen semmi gond, nem azt mondom, hogy ezzel bármi baj van, hanem ez egy másfajta lehetőséget ad arra, hogy otthon is ténylegesen tudjál edzeni.
Másik népszerű dolog, ami ugye a szórakoztató ipart átfette, azok a különböző vizuális megjelenítések. És itt jön be például a 3D technológia, ami ugye hát a játékiparnak, ahogy gyakorlatilag folyamatosan fejlődött a grafikai megjelenítése, ott azért szépen átmentünk ezekből a platformjátékokból, ez a 2D-s ugrálós játékokból szépen a 3D világába, és hát itt is volt egy nagy álom, és elkezdték, hogyha emlékszünk, akkor ugye a tévékbe is beépíteni ezt a technikát, és a játékos világ is felkapta fejét, hogy na akkor hogy lehetne azt megoldani, hogy úgy ábrázoljuk a játékosokat, hogy minél inkább bevonjuk őket a játékba, mind eszköz, mind látvány szinten. Itt milyen technológiák voltak azok, amik akár velünk ragadtak, de még nagyon korán elkezdődtek már, de jól emlékszem, akár mondjuk a 3D esetében is azért volt bukdácsolás rendesen.
Igen, hát a legkorábbi ilyen 3D-s dolgok azok még a 80-as években születtek, amikor Talán az idősebbek még emlékeznek ezekre a kék, vörös papír szemüvegekre.
Igen, a moziban, mikor kaptuk őket.
Igen, ilyen anaglif, ez sokkal primitívebb, sokkal gyengébb effektet produkál, mint egy mai IMAX mozi mondjuk. De hát a 80-as években ennek is örültünk, és ezt néhány játék is támogatta. Aztán ez elmúlt, mert mindenki rájött, hogy ez nem éri meg ezzel foglalkozni, ez nem ad olyan előnyt, ami miatt ezzel kéne. Viszont bekövetkezett pont a mozikban ugye a 3D-s filmek, az IMAX filmek, főleg az első Avatar, ami ezt teljesen berobbantotta, és akkor kezdtek el egyrészt a tévégyártók ezen gondolkodni, hogy most már Full HD 1080p felbontású tévék vannak, mi lehet az, amiért, amivel rá tudjuk beszélni a fogyasztókat, több millió, sok millió, 10 millió embert a bolygón, hogy vegyen megint új tévét, hogy mivel tudjuk őket meggyőzni, hogy nem elég az, ami otthon van, és a játékvilág volt az, ami igazán ezt támogatni tudta, hiszen tévé műsorokra nem volt nagy esély, hogy 3D-sek lesznek, hiszen ez óriási nagy beruházás kívánt volna a tévésorozat gyártók részéről is. Úgyhogy azokat a filmeket tudták 3D-ben leadni, amik már a moziban is 3D-sek voltak, illetve hogy a játékok, amik alapból 3D-s világot poligonokkal jelenítenek meg, tehát az van alapból térbeli szinte az összes játék. És volt egy ilyen nyomás, és tényleg akkor is lehetett érezni ezt a marketing nyomást, hogy minden nagyobb cég, főleg aki jobb viszonyban volt valamelyik tévégyártóval, az megpróbálta azt mondani, hogy srácok, ez a jövő, és a jövő már itt van, és próbáljátok ki, és nekem be kell valamom, én bedőltem ennek, én amikor akkor tájt vettem egy tévét, akkor egy 3D képességű tévét vettem. Egyébként volt egy időszak, amikor más nem is nagyon lehetett kapni, amikor mindegyikbe bele gyömöszölték, és 2-3 játékot kipróbáltam, volt olyan, amit kiállításon tökéletes, optimális körülmények között, sokkal nagyobb képernyő, sokkal jobb hanggal, mint ahogy otthon tehettem volna, és igazából egy játék volt, aminek szerintem nagyon jól állt, és erre mindenki nagyon hamar rájött, hogy azért ez nem ad hozzá olyan sokat, úgyhogy a 3D-s tévék nagyon hamar kihaltak, szerintem most már nem is lehet nagyon kapni őket.
Nem, szerintem igen, ez a technika, ez így lejjebb ment, és ugye a most megjelent filmeknél is már másfajta látványvilágra mennek rá, mint arra az általad említett Avatárnál, ahol gyakorlatilag egy teljes ilyen 3D megjelenítés volt, és máshogy voltak a fókuszpontok, tehát tényleg az erre készült, igen.
Igen, és azóta ugye a tévéket megint új funkciókkal látták el, amivel adott esetben lehet a fogyasztókat egy újbóli vásárlásra ösztönözni. Van a 4K, van a HDR, van a VRR, egy csomó ilyen rövidítést lehetne mondani. Egy helyen volt nagyon sikeres a 3D, ez pedig a Nintendónak az egyik kézi konzolja, a 3DS, ami megint csak a Nintendóra jellemző módon sokkal gyengébb hardware volt, nem volt annyira erős a 3D hatás, de az egy két képernyővel rendelkező játék volt, aminek az egyik képernyője 3D-s hatást keltett, nem úgy, mintha kidudorodtak volna, mintha az arcunkba jöttek volna a 3D-s dolgok, az effektek, hanem mintha egy ilyen akváriumban néztünk volna, meg egy nagyon érdekes effekt volt, ez nem kellett semmilyen szemüveg, elég nagy szögből lehetett látni ezt az effektet, úgyhogy ez egy érdekes kísérlet volt. Nem feltétlenül gondolom, hogy a 3D-s sikerének ez volt a legnagyobb komponense, hanem inkább megint csak a nagyon jó játékok, de ez volt az utolsó, én úgy érzem, legalábbis egyelőre hardware, akik a 3D-vel sikereket tudtak elérni.
És itt azért több irány is volt, és látszik az, ahogy mondtad is, hogy a 80-as években próbálkoztak ezzel, hogy picit ezt a virtuális világot előre hozzák és mutassák, hogy mennyire jó, hogyha te így beleéled magadat, és még inkább belehelyezzük a játékost. Viszont itt azért kijöttek ugye azok a technológiai problémák, mint az aktív vagy a passzív szemüveg, hogy amit te is mondtál, hogy csak felraksz szintán egy szemüveget egy bizonyos lencsével, és akkor te azt a 3D hatást úgy látod a tévén keresztül, vagy aktívan ténylegesen felraksz a szemüveget, bekapcsolod, mint egy idézőjelbe számítógépet, és akkor az generálja neked az effektet, és közben nézed a tévén. És akkor itt jött be az, hogy hány szemüveg van, mikor nézünk egy filmet, ugye, hogy mindenki ugyanazt lássa. Nehogy Laci mondjuk nézze a duplázott képet, míg mindenki tökre élvezi, hogy ott elmegy mellette a repülő. És én azt gondolom egyébként, hogy viszont ez a típusú gondolkodás, hogy 3D is belehelyezni a játékot, ez megalapozott egy másik technológiát, és már kezdte kikövezni annak az útját. Ez pedig egy olyan technológia, ami szintén már megjelent a filmvilágban, szintén már kacérkodtak azzal, hogy lehet ezt bevinni a nappalikba, de akkor még szerintem drága volt ez a VR-nak a megjelenése.
Igen, hát a VR-t azt főleg azért, mert az igazán nagy cégek az igazán nagy pénzeket, meg marketinget az utóbbi 5-8-10 évben költik erre, azt egy ilyen nagyon modern dolognak tekintjük, pedig legalábbis ami a civil részét jelenti, az 84-ig visszavezethető, akkor alakult meg az első olyan cég, akik kifejezetten a VR, a mai értelembe vett VR technológiával foglalkoznak. Ugye az, hogy virtuális valóság, az nagyon sokáig szinte bármit jelenthetett. Az első FPS-eket is virtuális valóságjátéknak hívták, a multimédiás CD-ket is egy csomószor valamiért virtuális valóságnak hívták, de az olyan mai dolgot, hogy felveszünk egy szemüveget, és amerre nézünk, úgy fordul ugye az a digitális kép, az 84-ig vezethető vissza, ez a VPL Research nevű cég kezdte el, és gyakorlatilag az ő 6 éves pályafutásuk alatt elég hamar csődbe mentek szegények, de gyakorlatilag ők fektették le ennek az egész műfajnak az alapjait, úgy a matematikai, mind az ergonómiai szempontokban rengeteget kísérleteztek. Ők még ezt úgy képzelték, hogy egy ilyen teljes tornadresszerűséget is viselsz, meg egy kesztyűt is viselsz, tehát nem csak látsz, hanem érzed is a dolgokat. Tehát rengeteg szenzort gondoltak el, ilyen levegőbefúvókákat a ruhába, tehát hogyha teszem azt mondjuk egy lövöldözős játékról beszélünk, és meglövik a bal kezét a karakterednek, akkor a te bal kezedre is odafújnak egy levegőt, és akkor így ugye érzed ezt az erő visszacsatolást. Úgyhogy nagyon érdekes dolgokat találtak ki.
Mondjuk ez egy FPS-ben elég kellemetlen, mikor érzed, hogy úgy puff, itt most megütötte valami mellkasom, ott nem is olyan kicsit, és a karakterem meg összeesik, és akkor nem tudom, még ott átmennek rajtam 80 az autóval, meg a szakasz is, nem tudom, éppen akkor ezt úgy szimulálja rajtam, majd utána megnyom gyorsan a restartot, és akkor kezdhetem előre ezt a remek élményt. Ez nem biztos, hogy annyira motivál.
Igen, ilyennel később is próbálkoztak ilyen általában kicsi cégek, akiknek ez volt az álma, hogy ilyen a 2000-es évek közepén emlékszem, egy amerikai kiállításon én láttam egy olyat is, ami ilyen nagyon enyhe áramütéssel, tehát nem arról van szó, hogy mint amikor megfogsz egy ilyen vastag kábelt, hanem ilyen pici áramütéssel, de az is ilyen lokalizáltan próbálta meg átadni ezt az élményt, hát nem lett siker, azt kell, hogy mondjam. Érdekesség egyébként, hogy a legelső VR szemüveget, amit ez a VPL Research készített, iPhone-nak hívták, csak ugye i, mint szem, mert volt írva, nem pedig úgy, mint az egyik ilyen mobiltelefon. És aztán az ő kutatásaik alapján kezdtek el a többiek is dolgozni rajta. A Sega volt az első, aki ezt behozta a játékvilágba, ugye nyilván filmek, meg szórakoztatóipar, meg nyilván a katonaság tekintetében ez másként működött, és ők 93-ban még Mega Drive-hoz mutattak be egy VR szemüveget, ami egyrészt elképesztően futurisztikus lehetett 93-ban, másrészt nyilvánvaló, hogy 93-as Mega Drive technológiával ez nem működhetett, hiszen akkor még poligonok 3D nem nagyon volt a játékokban, a Mega Drive hardvere nem volt képes arra, hogy ugye a két szemnek a két kamerán megjelenítsen nagyon fejlett látványt, úgyhogy végül ez nem jelent meg. A hivatalos marketing szöveg szerint azért nem jelent meg, mert túl realisztikus grafikát mutatott volna, és az emberek megijedtek volna, amikor mondjuk megpróbáltak volna elugrani valami elől, mint a legelső mozifilmnél, amikor jött a vonat a vászon felé, és félreugrattak az emberek. A valóság egy kicsit szomorúbban az, hogy minden ilyen elemző cég, akinek megmutatták, azt mondta, hogy ilyen migrént nagyon ritkán látni, amit ez a korai, nem tudom, 15 frames kifrissítésű, nagyon korai VR szemüveg váltott ki az emberekben. Voltak játéktermi központok, amik direkt erre a VR élményre épültek a 90-es években. A legközelebbi Londonban volt hozzánk, nekem sajnos nem volt hozzá szerencsém. De aztán következett egy óriási nagy szünet, és aztán ugye ez az Oculus Rift indította be ezt az újabb lázat, ami nem is tudom, 10 éve tart, és most már tényleg ugye a legnagyobb cégek, a Sony, a Valve, a Google, a Facebook mind azon versenyeznek, hogy ki tudja majd az első mainstream VR platformot létrehozni. Hát nagyon sok pénzt költöttek el, még nem sikerült, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
Ráadásul voltak olyan fejlesztők, mint a nagyon híres John Carmack, akinek nagyon komoly címeket is köszönhetünk, mint a Doom például, aki kifejezetten élen járt az ilyen 3D megjelenítésekben, és ő például átment egy céghez csak és kizárólag ezzel a technológiával és a VR-ral foglalkozni. Nem is olyan régen váltott egyébként, és mondta, hogy jó, akkor az ő munkája itt most már véget ért, és hát még nem tudjuk bőven egyébként, hogy mi az, amit ő elkészített, hiszen azt tudjuk, hogy a technológiai fejlődés mögött van még az, amit mi látunk, és a piacon érzékelünk jó 2-3 évvel. Szóval Johnnak a keze nyoma is látszik. Viszont most ezzel a témával egy picit ugrunk, és hamarosan innen folytatjuk.